Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 5 millió forintos projektet teljesítettek sikerrel a miskolci fáis diákok. Átadták a felújított művelődési házat Szihalmon. Elkötelezetten dolgozik 60 új országgyűlési képviselője. Ezek mai műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges életre nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A miskolci fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvös Völgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott.
Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges életre nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban is. Kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatával a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, és tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai görögkatolikus fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen. Bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
Szihalom önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település intézményeinek felújítására, valamint a közösségi szakkörök felkarolására. Hívja fel a figyelmet a polgármester annak kapcsán, hogy befejeződött a művelődési ház épületenergetikai korszerűsítése. Az átadó ünnepséget kedden tartották. Gyajasné Dósa Katalin ismertetése szerint 63 millió forintból valósult meg a beruházás.
A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás. Ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, egészségnapot, és számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét. A ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére. 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most a gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek.
Ivanics Józsefné Ildikó, a Babamama horgoló szakkör koordinátora a közösség összetartó erejére helyezte a hangsúlyt.
Nálunk most megnyílt a Babamama horgolási szakkör és a gyöngyfűző szakkör. Én a Babamama horgoló szakkörnek voltam egy ilyen koordinátora, mondhatom, mert én tudok horgolni, és ezzel segítettem be a lányoknak. 5 fiatal hölgy jött, és ők kisbabákkal is terhesek, és próbáltam nekik megmutatni. A videót megkapták, de amit kézzel foghatóan meg tudunk mutatni, az sokkal előnyösebb és sokkal jobb. És akkor mindig megcsináltam nekik előre azt a horgolási mintát, amit ők videó megkaptak, és akkor ezzel tudtam őket segíteni, és akkor látták, átlátták a nehézségekben, hogyha éppen az a minta nem úgy alakult, hol tudok nekik segíteni, hogy vagy fogyasztásba, vagy nem számolták meg a számszem, akkor ezeket felhívtam a figyelmet, hogy akkor a négyzet az négyzet legyen. Úgyhogy ezekben tudtam nekik segíteni, és akkor kisbabákkal jöttek el horgolni, nagyon aranyosak voltak és lelkesek. Mindenki megcsinálta a maga módján, és ügyesek voltak. Voltak kihívások, de nagyon ügyesek voltak. Én megmondom őszintén, itt a szakkörön belül itt az alapokat tanulták meg a lányok, tehát a kis körlőkendőtől kezdve a táskáig, a nagymama horgolásos mintával a takaróig, a kiselőke, egy igen, előkének mondjuk. És akkor ezeket készítették, és a legvégző, a záró az pedig egy szundikendő volt. Egy kis maci szundikendő. Ezt kellett megcsinálni. Én emellett, én önkénteskedem akkor a babáknak, a koripot horgolom, és abba keresek segítőket, meg támogatókat, hogy hát ha ezek a horgolós kis anyukák is bejönnek, és támogatnak engem is. És minden ilyen kreatív dolgokat szeretek készíteni. Szikraegyesületben vagyok, ott vagyok szalmafonó, tojásíró, csuhéfonó, tehát minden, ami itt a szakkörbe öten a babamama horgolóba, és öten a gyöngyfűzőbe. Csak a terhesek mentek el, akik szülni mentek, is annak helyét pótoltuk.
Juhász Áron április 12-én magasan nyerte meg az országgyűlési képviselőválasztást a Heves 3-as körzetben. A gyógyszerész végzettségű tiszás politikus arról beszélt, már gyermekkorában nagyon érdekelte a politika, és mikor megalakult az első Tisza-sziget Hevesen, azonnal csatlakozott, igyekezett segíteni a közösségi munkát. A kampányban nagyon sokat dolgoztak a terepen, rengeteg emberrel találkozhat, érezhető volt, hogy a fiatalok a változást, így a Tiszát támogatják, elmondása szerint. A következő percekben a politikust tudósítónk Fekete Gábor kérdezi.
Hogy vezetett egy gyógyszerész útja oda, hogy a politika mellett is pálcát tört?
Kettő nem feltétlenül jár kéz a kézben egymással, hisz az, hogy én a politika iránt érdeklődő voltam gyerekkoromtól, az jóval megelőzte az én gyógyszerészi pályaválasztásomat. Én egy olyan családból jövök, ahol a politika soha nem számított tabunak. Sőt, mi több, nálunk akár a vasárnapi ebéd közben is előkerülhetett a politika. Ahol, amit én láttam, az mindig az, hogy markáns vélemény volt az aktuális politikai helyzettel kapcsolatban. 2010-ben voltam én 18 éves, én akkor szavaztam életemben először, tehát én a felnőtt koromnak gyakorlatilag a teljes egészét az előző rendszerben töltöttem el. És már az egyetemi tanulmányaim alatt is azért érződött az, hogy valami nem stimmel. Ja, nem volt meg a lehetőség ez alatt arra, hogy az ember közéleti szerepet vállaljon. Nem is nagyon volt olyan platforma, mivel az ember azt tudta volna mondani, hogy tud azonosulni. Értékrendileg semmiképpen sem találtam olyat. Így a diploma megszerzését követően ugye a szakmámban helyezkedtem el, dolgoztam Gyöngyösön, dolgoztam utána hosszú-hosszú éveket a Hevesi járásban, és végül 2023 őszén jutottam el odáig, hogy a saját patikámat kezdtem el vezetni, és ott kezdtem el dolgozni. És amikor ott megalakult az első Tisza-sziget, akkor természetesen az volt az első, hogy én ahhoz csatlakoztam, és így kerültem be ebbe a közösségbe. A 60-i járás lokalizációja miatt, autópályához való közelsége miatt, a 60 gazdasági ereje miatt alapvetően jobb helyzetben van. Nyilván itt is megvannak azok a gondok, amik speciálisak. Én azt láttam végig 60-nak az egészen elképesztő közlekedési helyzetét. A 60 egy viszonylag fejlett város, még úgy is, hogy az elmúlt 10 évben a politika mostoha gyermeke volt, és hát parkolópályán volt bármilyen fejlesztési forrásról volt szó, de mégis egy fejlett település, ez nagyon sokat segít a környezetében lévő falvak lakóinak is, hiszen rengetegen dolgoznak itt, stabil megélhetést tud biztosítani nagyon sok embernek 60 városa, nem csak 60 város polgármesterével, hanem a választókerületünk összes polgármesterével egy konstruktív kapcsolat kialakítására fogok törekedni, függetlenül attól, hogy ők a választási kampányban mennyire voltak aktívak, és milyen részt vállaltak ebben. Nekem, mint országgyűlési képviselő az a feladatom, hogy a választókerületünknek az összes lakosát képviseljem, azokat is, akik április 12-én ránk szavaztak, azokat meg pláne, akik nem, hiszen nekünk az is feladatunk, hogy őket is meggyőzzük.
Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 2-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Nyáron is szükség van a víradókra. Jelentős szakmai elismerést kapott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépáralja és Dobirét között ezentúl a pirost keresztjelölést kell követni, amely közvetlenül csatlakozik a Horvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. Kuriszlán és Szelcepuszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépáralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turista út felújításának a jelzése, idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárga sáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
Nyáron is szükség van a véradókra, azonban a szabadságok és a vakáció miatt ilyenkor általában kevesen ülnek be a véradószékbe. A szervezők szerint a donorok átlagéletkora folyamatosan emelkedik, ezért egyre fontosabb megszólítani a fiatalokat, hogy hosszú távon is biztosított legyen a biztonságos vérellátás, mondta el Repényi Bodnár Klára, a Zempléni Kistérség véradás szervezője.
Idősödik a korfa. Amilyen gyorsan idősödik a korfa, olyan gyorsan nem jön az utánpótlás, hiszen már 18 éves kortól valaki véradó lehet. Romlik az embereknek az egészségi állapota, továbbá érdektelenek az emberek, de most konkrétan úgy gondolják az emberek, véradás szintjéről beszélünk, hogy ha kell, akkor úgy is lesz. Vér, vérkészítmény csak akkor lesz, hogyha gondoskodunk róla, tehát ez a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája lehet mindenkinek, hogyha egészséges és úgy gondolja, hogy van egy fél órája a véradásra, akkor szeretettel várjuk, hiszen művér nincs, csak hogy ember-ember adhatnak vért, tehát mindenkinek érdeke, közös érdekünk, hogy a megfelelő véradószám, illetve a megfelelő mennyiségű vérkészítmény rendelkezésre álljon hazánkban. Az alsó korhatár 18 év, a felső korhatár 65. Hogyha egészségesnek érzi magát, akkor szeretettel várjuk, 50 kilót el kell érni, és majd, hogyha eljön is jelentkezik, akkor vannak szűrővizsgálataink, és az alapján kiderül, hogy alkalmas-e, akkor abban a pillanatban, hogy tudjon vért adni. Vannak végleges kiszűrő tényezők, és vannak átmeneti kiszűrő tényezők, tehát hogyha valaki vérszegény, akkor őt nem kizárjuk, csak kiszűrjük egy időre. Nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ha vérszegény, akkor ő már többet nem is tud jönni, vagy pedig ezt egy kifogásként tudja maga elé állítani. A fiataloknál, illetve a diákoknál mindig is sikeresen zajlanak le a viradásaink. 2020 márciusától 2021-ben is online oktatás volt, itt nagyon megéreztük a diákoknak a hiányát, jóval kevesebb véradói létszámot tudtunk azokon az éveken prezentálni. Tavasz és ősz mindig is a diák véradások időszaka. A diákok nagyon lelkesek, igyekeznek a pedagógusok véradás előtt ismeretterjesztő filmekkel, amit a Vöröskereszt biztosít számukra, kedvet teremteni a fiataloknak. Örömmel tapasztaljuk, hogyha végeznek a középiskolákban, akkor az egyetemen is, illetve a munkahelyükön is továbbra is véradókká válnak.
Jelentős szakmai elismerést kapott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az intézmény sikeresen megújította intézményi akkreditációját, amely újabb 5 évre igazolja, hogy működése és képzései megfelelnek a hazai és európai felsőoktatási minőségi követelményeknek. Az akkreditáció jelentőségéről és a mögött álló több éves előkészítő munkáról Rácsok Gabriella oktatási rektor helyettest hallják.
Minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatálya, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van. Az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelele a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatálya, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Két napos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenlét a világban, Szent Péter és Szent Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbesszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, hanem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. Főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán is előadást tartott, őt hallották. Szombaton lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevő Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középponti téma. Délelőtt 9:30-től délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyományá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat keretében majd a pénteki napon délután 2 és 5 óra között várják a véradókat Szalókon. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. A véradáshoz szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára, valamint az eredeti TB kártyára. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, tanácsolják közel 30 év tapasztalatai alapján, ilyen például a takaró, a polifóm, és ajánlatos vinni elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfi és női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek is a résztvevők rendelkezésére állnak. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy az esti szentmise után lesz lehetőség. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónás lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legnyitottabbak pedig a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal, táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el. Mia Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, figyelemről és közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet, illetve hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni, az ima háttérláncba be lehet kapcsolódni, a gondolataikat, áldozataikat, imáikat felajánlhatják a békéért. Az ima szándékokat pedig az info@mariaot.hu e-mail címre várják. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
15 vállalattól több mint 150 résztvevő érkezett az 5. Hunép építőipari jótékonysági labdarúgó tornára. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a KBSC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 15 vállalattól több mint 150 résztvevő érkezett az 5. Hunép építőipari jótékonysági labdarúgó tornára, melyet idén is a debreceni Olá Gábor utcai sportcentrum műfüves focipályáján rendeztek. A kereken 1 millió forintos támogatásból egy korszerű, hiánypótló Game Ready rehabilitációs rendszert szereznek be, amely kézzelfogható módon járul hozzá a beteg gyerekek eredményesebb és gyorsabb gyógyulásához. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Vancák Attila szervezőt hallják.
Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy kiszámoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a Diák Olimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel, ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programban részt tudjanak venni.
A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajóvárkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagy fölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor általános iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani. Minden korosztállyal más pedagógus dolgozik. A legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a 4-es korcsoporttal Blaha László tanárul, 3-as korcsoport Farkas Zsolt tanárul, én pedig a második korcsoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diák Olimpián.
Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcika labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Kuttor Attila vezetőedző értékeli az évet.
Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is újjá, szinte újjá kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, megtanultam még annól, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni. Ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell. És ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve és az edzői pályafutásomhoz.
Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
Hát ugye az év elején leírták, hogy ugye azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NBA-ben. De ha ehhez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt, oktató, a kadétok instruktora.
Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!